Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Évente több ezer menekülő fullad a tengerbe az afrikai, a spanyol, a görög partoknál, vagy éppen mint legutóbb Líbiából úton Szicília felé, Lampedusa szigeténél. Miért indulnak neki ezek az emberek, életüket kockáztatva a veszélyes hajóútnak? Milyen biztonsági kockázatokat rejt a tömeges migráció, és milyen megnyugtató megoldása lehet ennek az egyre égetőbb problémának? A következő percekben erről lesz szó, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És a vonalban van Pocik Szilveszter, történész, kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, migrációval foglalkozó szakember. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
És a szomorú apropó, ami miatt hívom, persze nem újdonság, de most újabb százak fulladtak a tengerbe. Az olasz partoknál ugye egy nagyobb hajóról 200-an, aztán a múlt hét hétfőn újabb 5 menekült fulladt vízbe, de hát ha beírja az ember ezt a néhány szót, hogy menekültek fulladtak a tengerbe, akkor folyamatosan jönnek föl az elmúlt évekből rettenetes számok. Például csak kiragadtam egyet, 2011. május 13-án az ENSZ adatai szerint másfél hónap alatt 1200 észak-afrikai menekült veszett a tengerbe, és sorolhatnánk ezeket a rettenetes számokat.
Igen.
És nekem úgy tűnik, mintha az utóbbi pár évben gyorsult volna föl ez a fajta migráció. Meg ugye egyáltalán a migráció a nagyvilágban.
Hát ez nem az utóbbi néhány évnek a terméke. Gyakorlatilag a globalizáció beköszöntével az történt, hogy a korábban időszakosan működő globális migrációs útvonalak, azok gyakorlatilag ma a korábbivakkal ellentétben igen nagy tömegű, szelektálatlan migráns szállítanak és folyamatosan működnek. Ugye a világ különböző részei közötti fejlődés különbségek azt implikálják, hogy azok, akik a hátrányosabb helyzetű, elmaradott, lemaradott régiókban élnek, azok igyekeznek jobb körülmények közé kerülni. Ez részben egyfajta legális, másrészt pedig egyfajta illegális, szaknyelven azt mondjuk, hogy irreguláris migrációt hoz létre, aminek a kezelése ma világszinten óriási feladat, vagy inkább azt mondanám, hogy óriási feladat volna, de a fejlett világ, és ebben sajnos különösen az Európai Unió ma messze menően nincsen fölkészülve ennek a migráns tömegnek a fogadására.
Olvastam egy tanulmányát, ahol használja a kényszer migráció kifejezést, igen, ami, ha az ember végig gondolja, hát lehet, hogy most butaságot mondok, de valami módon mindenki kényszerből migrál.
Nem teljesen így van, tehát ugye a migrációs elhatározás mögött nagyon sokféle távolba és közelbe mutató, de nagyon differenciált élet és családi stratégiák húzódhatnak meg. Ugye ha azt gondolom, vagy azt mondom, hogy Magyarországról, de főképpen Lengyelországból, tehát az unión belül nagyon-nagyon sok jól képzett szakmunkás, szakember migrál időszakosan, vagy akár végérvényesen az uniónak a fejlettebb régiói felé, például Nagy-Britannia felé, akkor ez nem egy kényszerű helyzet, hiszen ezek az emberek nagy valószínűséggel többé vagy kevésbé odahaza is tudtak volna maguknak egzisztenciát.
Na én pont erre gondoltam, bár nem akarnám ezt a beszélgetést elvinni abba az irányba, de én úgy veszem észre, csak a baráti körömet nézem, vagy az ismerőseimet, hogy az elmúlt 2-3 évben elvándorolt ismerőseim nagy része ezt kényszerként élte meg. Valamilyen módon, most ebben nem mennék bele, persze nem a közvetlen életveszély elől menekültek, ez biztos.
Értem a problémát, de ez gyakorlatilag ez nem egy kényszerű helyzet. A kényszer migráció fogalma az a magyarban az angolból került át, az eredeti kifejezés szerint forced migration, ami olyan élethelyzeteket jelöl, amikor embereket például egy polgárháborús helyzetben, itt volt a viszonylagos közelmúltban, még talán az idősebb generációból mindenki emlékszik a balkáni háborúkra, a legutóbbi időszak balkáni háborúja, ahol népirtások folytak, illetve etnikai tisztogatás folyt. Tehát amellett, hogy százakat vagy ezreket gyilkoltak meg, több százezer embert kényszerítettek arra, hogy elhagyja a lakóhelyét, azért, mert egy másik etnikumhoz tartozott. Ugyanilyen helyzet állhat elő például sikertelen nagy beruházások esetén, amelyek olyan mértékben károsítják vagy tönkreteszik a környezetet, hogy a környező népességnek a megélhetési forrásai elapadnak. Kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket, értelemszerűen egy másik régióba vándorolni, vagy akár a határokon át egy másik országba, vagy több másik országba, ahol ez hallatlan pénzügyi és emberjogi problémákat vet fel. De hadd mondjam az egyik legfontosabb tényezőjét ennek, ezek az úgynevezett államcsődök. A bukott államokban általában olyan hatalmi villongások, harcok keletkeznek, amelyet a fennálló vagy már nem is fennálló állami hatalmi szerkezet nem képes kezelni. Például emlékszünk a Hutuk és Tuszik konfliktusára Ruandában. Megszűnik a közellátás, megszűnik a közbiztonság, és igen nagy embertömegek kényszerülnek arra, hogy akár menekültként, akár más formában idegen helyeken telepedjenek le.
Ráadásul ugye itt van a globális klímaváltozás, amit sokan nem vesznek komolyan, meg azt mondják, hogy hát azért az még nem olyan veszélyes, de hát mondjuk egy afrikai farmernek, akinek egyik évről a másikra egyszerűen kiszáradnak a földjei, vagy mondjuk nem esik az eső egy évig, vagy kettő évig, őneki ez egy nagyon komoly probléma.
Ezeknek a helyzeteknek szakmai neve is van, ezeket úgy hívjuk, hogy vízkonfliktusok, de más ásványi kincseknek az elapadása, például az olajnak az elapadása, most tényleg csak akadémikus, teoretikus szinten a jelenlegi olaján, államokban, az azt fogja jelenteni, hogy ott az emberek jelentős részének a megélhetési forrása szűnik meg. Megszűnik az a jólét, amit pillanatnyilag áttételesen az olaj tart fenn. Nem szokták ezt elmondani, de Norvégiában például körülbelül ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha kifogynak a skandináv területeken az olajkutak, akkor nyilván például Norvégia, amelyik Európában az egyik legnagyobb kőolaj előállító, vagy kitermelő, hát igen nagy szociális bajban lesz, és hát ugye feltehető az, hogy a ma igenis nagyon jóléti, magas színvonalon jóléti Norvégia jelentős szociális problémákkal lesz majd kénytelen megküzdeni.
De mondjuk Norvégiában pont látszik ennek a megoldására is valamiféle megoldás, hiszen ezt az egész norvég alapot, ahogy elindították, ebben azért van egy ilyen nagyon erős tartalékolás is.
Magától értetődik, de természetesen, tehát ugye a fejlett államok igyekeznek, hiszen más forrás birtokában is vannak, mint egy monokultúrás gazdálkodási ág. Igyekeznek megoldani valamilyen módon ezeket a történeteket, de ugye gondoljunk például Gánára, amelyik ma egy erősen és gyorsan fejlődő afrikai állam, de 15 évvel ezelőtt a Nemzetközi Valuta Alap kudarc történetei közé tartozott, hiszen Gánát ráállították a kakaó és a kávé termelésre, ez egy monokultúrás gazdálkodást eredményezett, miután ezeknek a haszonnövényeknek az ára a világpiacon leesett, ennél fogva Gána rohamos sebességgel elszegényedett. Na most hasonló helyzet áll, vagy állt az arab tavasszal, hiszen ha megnézzük Észak-Afrikát, azt látjuk, hogy ezek az államrezonok, eklatáns példája ennek Líbia, ugye, amelyet Kadhafi annak idején katonai szigorral, katonai erővel és diktatórikus titkosszolgálati módszerekkel tartott össze. Ma Líbia gyakorlatilag a regionális széthullás, a törzsi széthullás határán van. A közbiztonság megszűnt, tömeggyilkosságokra került sor, a hadurak egymással hát nem csak versengenek, hanem gyakorlatilag hadban is állnak.
És ráadásul még nem csak a líbiai menekültekkel kell számolni, hanem az a fal is leomlott így módon, amelyet Líbia képviselt a délről jövő menekülteknek.
Ez pontosan így van. Na most Líbia még mindig nem a legrosszabb hely a világon. Ugye Líbiától délre a szubszaharai régióban, amelyet Szahel-övezetként ismerünk, valami elképesztő földrajzi és klimatikus összeomlás van folyamatban, hihetetlen sebességgel terjed a sivatag, ez elpusztítja a gazdálkodási kultúrákat, az ott jobbára állattenyésztésből élő, hát mondjuk így, hogy parasztok, azok menekülni kényszerülnek, ezekkel a gazdasági folyamatokkal és társadalmi folyamatokkal szoros összefüggésben éleződnek ki a társadalmi konfliktusok, és torkollanak adott esetben ahhoz a jelenséghez, amit észak-afrikai alkaida vagy dzsihadista jellegű terrorizmusként ismerünk.
És akkor már is itt vagyunk a problémának a másik oldalánál, és ugye még csak egy picit nyúltunk bele az okokba, de hát az időnk az rohamosan fogy, és rengeteg dologról szeretném kérdezni, a biztonsági oldalról. Ugye nagyon sokan félnek a bevándorlóktól, félnek a migránsoktól, és hát sokszor sajnos visszaigazolódik, hogy okkal. vagy nem okkal?
Azt kell, hogy mondjam, hogy okkal és ok nélkül. Ugyanis egyfelől különösen a szelektálatlan migrációnak valóban vannak el nem hanyagolható nemzet és közbiztonsági kockázatai. Hiszen ugye egyrészt a nemzetbiztonsági oldalon megjelenik a terrorizmussal szimpatizáló csoportok, kisebb közösségek, mint ahogy például egyes radikális iszlám közösségek különféle nyugat-európai államokban. Megjelenik egy olyan fajta bűnözési mód sok esetben, amire nagyon eklatáns példát találunk a 20-as években az Egyesült Államokban. Ugye megjelent az olasz maffia bűnözés, ami addig ismeretlen volt. Ne felejtsük el, hogy a bevándorlók, az Európába bevándorlók, különösen az ő ifjabb nemzedékeik, részben strukturális, részben előítéletességi, szegregációs okoknál fogva nagyon-nagyon nehezen integrálódnak a társadalomba. Alacsony az iskolázottságuk, olyan gettószerű lakónegyedek alakulnak ki, amelyek lepusztulnak, elszemetesednek. Az önmagát jó polgárként számon tartó emberekben pedig ez félelmeket kelt. De hát ez csak azért az egyik oldala. Amikor a migráció kockázatairól beszélünk, igazából egy SWOT számítást, egy előny és hátrány számítást végzünk. És nyilván a migráció nem volna ilyen arányú, hogyha például az európai gazdaság, vagy akár az észak-amerikai gazdaság nem volna bizonyos értelemben ráutalva a migránsokra, hiszen a migráció nagyon jelentős előnyöket is tartogat, csak ez a hétköznapi polgár számára, aki a szemetes, piszkos utcán végigmegy, és sötét szegény arcokat lát, nem teljesen egyértelmű. Ugye gondoljunk arra, hogy például Németországban, de mondhatnék más nyugat-európai államot is, Franciaországot vagy Nagy-Britanniát, vannak olyan alacsonyan képzett munkaerőt igénylő szakmai területek, amelyet brit polgárok ma nem hajlandóak elvégezni, és ezeket a munkaerőpiaci szegmenseket, ezeket ma bevándorlók töltik meg. Na most ugye Európában egy szelektálatlan migráció ömlik be. Ezzel szemben például az Egyesült Államokban egy sokkal stratégiai jellegű, kiforrottabb, munkaerőpiac orientált migrációs politika érvényesül, amely a magasan képzett bevándorlókat részesíti előnyben, ugye a zöldkártyás meg kékkártyás rendszer keretében. Ezzel szemben Nyugat-Európa azt hiszem politikai szinten nem mondok csacskaságot akkor, hogyha úgy vélekedem, hogy Nyugat-Európa leginkább kockázatként kezeli a migrációt, és ennek jegyében, miután ugye az unió, hát ma a nemzetek uniója, tehát a migrációt azt az államok a saját hatáskörükben tartják, nincs ma egységes európai migrációpolitika, ami nagyon-nagyon hiányzik, nagyon-nagyon időszerű lenne, hogy ez megvalósuljon.
Igen, hát ugye ez az egyik legnagyobb probléma, és ugye erre az olaszok rendszeresen felhívják a figyelmet, hiszen leginkább rajtuk csattan ez az ostor, hiszen a hírek 80%-ában az olasz partoknál elsüllyedt hajókról van szó, és akkor itt most csak az illegális migrációról beszélünk, ami egyre nagyobb problémát jelent, és akkor még nem beszéltünk, vagy hát érintőlegesen beszéltünk a legális migrációról, mondjuk a kelet-európai vagy a közép-kelet-európai országokból a Nyugat-Európába tartó, talán képzettebb és könnyebben befogadható emberekről. Milyen megoldása lehetne? Vagy van-e erre bármiféle, akár elméleti út, hogy hogyan lehetne eljutni oda, hogy ez egyrészt kezelhető legyen, másrészt az előnyeit inkább érezze mindenki, és hát a harmadik pedig, és rengeteg kérdést teszek fel egybe, ugye van ennek azért egy emberiességi oldala is, hiszen végignézni azt, hogy több száz ember fullad a tengerbe, itt az egyik vendégem egyszer egészen brutálisan azt mondta, hogy hát Európának is azon kéne gondolkodni, hogy a különböző támogatásokat hova adja, mert az is lehet egy megoldás, hogy Marokkónak adom, mert akkor azok még oda át lelövik a menekülteket, és nem kell átjönni. De ez önmagában borzasztóan hangzik.
Ez nem csak borzasztóan hangzik, ez valami egészen horribilis és rettenetes jelenség. Valóban, amit ön mond, az teljesen megállja a helyét. Lampedusa szigete, ugye ahol ezek a hajók vagy kikötnek, vagy még előtte elsüllyednek, az a horrornak a szimbólumává vált az utóbbi 6-8 évben. Azt nem tudom megmondani, hogy a spanyol partoknál, vagy a görög partoknál lejátszódó hasonló tragédiák, azok miért nem kapnak hasonló nyilvánosságot? Nem tudom, talán a nyelvi korlátok erősebben érvényesülnek, de én például rendszeresen kapom az információkat Spanyolországból, hogy hasonló esetek történnek. Valóban az a helyzet, hogy a marokkói tengerszakaszon van egy hosszú kerítés, ahol a marokkóiak igen-igen brutális módon verik vissza a bevándorlóknak a rohamát, erről filmek számolnak be egyébként. Na most ugye az a kérdés, hogy mi a megoldás? Hát a megoldás az nagyon-nagyon bonyolult, amit általában a politikusok nem nagyon szeretnek hallani. Ugye az egyik pontja ennek, vagy az egyik legfontosabb pontja az, hogy a már beérkezettek számára társadalmi helyet kell csinálni. Az integrációnak a csatornáit amennyire csak lehet ki kell bővíteni, ez részben munkaerőpiaci intézkedéseket jelent, részben iskoláztatást. Ugye tudjuk, hogy a migránsoknak mindig a második generációjával van a legeslegtöbb probléma.
Ne felejts a szavát, csak ugye itt egész Európa a munkanélküliséggel küzd, és hát elég magas a munkanélküliek aránya, és nagyon sok szélsőséges párt erre is utazik, hogy ezt a fajta ellentétet még szítsa a lakosság és a bevándorlók között, és közben meg az egyszerű embernek tényleg csak az jön le, hogy hát ezek elveszik a munkahelyünket.
Lehet, hogy az egyszerű ember számára ez jön le, és ezt propagálják, ugye erre rájátszanak a egyes politikai, általában szélső jobboldali politikai csoportosulások, de azért engedtessék meg, hogy elmondjam, hogy ugye az Európai Unióban a jelenlegi gazdasági válságnak a kezelési metódusai azok úgy tűnik, hogy nem váltak be. Nyilván vannak olyan pénzpolitikai, munkaerőpolitikai és számos igazgatás és szociálpolitikai eszközök, amelyek mentén az integráció csatornái bővíthetőek. Ugye csak mellékmondatban jegyzem meg, vagy zárójelben jegyzem meg, hogy az utóbbi 15 évben körülbelül a magyar rendszer, vagy a kelet-európai rendszerváltásokkal egy időben azt tapasztalható, hogy Európa közepén, tehát a legfejlettebb területeken is a szegények egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, tehát nyilván itt az eszközöknek, forrásoknak az átcsoportosítása az feltétlenül szükséges. Nyilván én nem vagyok sem makro, sem mikroközgazdász, hogy ennek az egész miniatűr apró részleteire tudjak adni, de tudom, hogy léteznek ezek a módszerek.
Ugye arról beszélünk elsősorban, hogy ezeket az embereket itt hogyan lehet integrálni, illetve milyen megoldás lehet arra, hogy ha már itt vannak, akkor kezeljük ezt a problémát. Megelőzni mondjuk oly módon, hogy azt erősíteni, hogy otthon megtalálják a számításukat, ez lehetetlen vállalkozás?
Ezzel szerettem volna folytatni, hogy egy nagyon-nagyon komoly migrációpolitikai eszköz a migrációs kibocsátó területeken történő tőkeberuházás, termelő tőkeberuházásról beszélek, nem pénztőkéről. És hogyha az ember összehasonlítja a szaharai, illetve szubszaharai régiónak a migrációs tulajdonságait Kelet-Afrikának a migrációs jellegzetességeivel, akkor azt látja, hogy Kelet-Afrikából közel nem indul ki olyan migrációs tömeg, mint ami mondjuk a szaharai, szubszaharai régióból. Megmondom miért. Azért, mert a kelet-afrikai országok, most eltekintve persze kisebb-nagyobb villongásoktól, társadalmilag többé-kevésbé rendben vannak, egy felfelé ívelő pályán mozognak, egyre szélesebbek a nemzetközi kapcsolataik, egyre inkább visszakerültek a térképre. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Afrika az egy fehér folt, az lekerült a világ térképre, ma már ez nem igaz. Csak egy zárójel, ugye Gána milyen sikerrel szerepelt a VB-n, ugye ezt látjuk a sportban is.
És nem csak a VB-n.
És nem, de mindegy, ez most egy másik történet. Tehát most a kérdés az, hogy ez minek köszönhető. Egyrészt egy ottani tudatos társadalmi és politikai építkezésnek. Ezen kívül mondjuk Kenyában elérték azt, hogy óriási tőkeberuházások áramoljanak oda. Ezeknek a tőkeberuházásoknak a vezető ereje pillanatnyilag Kína. Kína valami elképesztő nemzetközi gazdasági expanziót mutat, és azokon a területeken útépítés, gyárak, nyersanyagok, mezőgazdaság, és sorolhatnám tovább, például Kelet-Afrikában, és erre a kínai tőkére és kínai tudásbázisra építve búmolnak fölfelé ezek az országok. Ők rájöttek arra, hogy csak akkor tudnak előbbre lépni, hogyha egymással nagyon szorosan is együttműködnek.
És akkor itt lehetne elkezdeni azt a fajta beszélgetést, hogy ugye a Kelet-Afrikában, Közép-Afrikában megindult folyamatok, pedig az újrafelosztásról szólnak, tehát Kína kiszorításáról, csak hát furcsa módon ez most pont a destabilizációt hozza, ami ugye hosszú távon a migrációt erősíti, de hát ez egy újabb beszélgetés lehet, illetve hogy hogyan tudja megvetni mondjuk Európa vagy az Egyesült Államok újra a lábát Afrikában, de hát erről majd egy következő alkalommal beszélgetünk. Én nagyon köszönöm Pócik Szilveszter történésznek, kriminológusnak, társadalomtudósnak, hogy a rendelkezésünkre állt és egy picit megvilágította ezt a kérdést. Kérem, tegye máskor is.
Én köszönöm szépen a megkeresést.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezem. Hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, én a hírek után jövök a délutáni monitorral, kérem tartsanak velem akkor is.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.